azt nem tudom, hogy ezzel működik-e. Igen, meglátjuk. Nem? Akkor vissza tudunk menni valahogy. Köszönöm szépen. Inkább majd itt nyomkodom, jó, hogyha lehet. És akkor közben már elkezdeni mondani a kis mondandóbat is, én is először azzal kezdeném, hogy, hogy hogyan is kerültem kapcsolatba a Déspotával. Elég régóta tanítok, 24. éve vagyok a pályán, és hát számtalan kihívással találkoztam ennyi idő alatt, mint ahogy mindannyian itt, akik a teremben vannak, és az előttem lévő kollégák is működik vajon. Köszönöm szépen. És voltam olyan szerencsés korszakban is, hogy egy olyan iskolában taníthattam, ahol 6-osztályos gimnáziumtól kezdve egészen a szakiskoláig, sőt felnőtt oktatásig mindenféle területen dolgoztam fiatalokkal és idősebbekkel is. És megtapasztaltam, vagy érzékeltem azt a kihívást, amit jelent az eltelő időben az újfajta tanárszerep, ahogy itt ragyogó módon elhangzott az előttem szólók előadásaiban, hogy igen, facilitátorok vagyunk, társak vagyunk, tehát sokféle új szerepre kell felkészülnünk, de nem csak mi változunk, vagy nem csak nekünk kell változni, sőt, tehát mi azért változunk, mert a gyerekek változnak, és nem tudom, ki ismeri, vagy ki hallotta a múlt hónapban a Digitális Nemzedék konferencián, egy remek előadás hangzott el Szabó Évától, legalábbis nagyon sok jó előadás hangzott el, de engem az övé ragadott meg a legjobban, aki a Szegedi Egyetemnek egyébként a Szociális Fejlődés Pszichológiai Tanszékének a tanszékvezető tanára, aki azt mondja, hogy a gyerek ma már nem növény, vagy cserépként is hallottuk apostrofálni a mai napon, akivel töltjük az információkat, és nagyon jól tudjuk, hogy mi a végeredmény, hanem egy rakéta, akit gyakorlatilag el tudunk indítani valamilyen irányba, de hogy merre fog menni, és hogy ott milyen kihívásokkal találkozik, azt nem tudjuk. És arra kell felkészítenünk őket, hogy amikor ott lesznek valahol az univerzumban egy speciális helyzetben, akkor hogyan döntsenek. Tehát a döntés képességét kell nekünk tulajdonképpen az iskolában megtanítani, hiszen az a tudás, amivel mi bemegyünk az órára, azt a tudást, hogy kb. 5 kattintással már el tudják érni egy jobb képességű gyerek, de egy gyengébb képességű is kb. 10-zel. És más a szerep a pedagógus életében. És akkor 10 évvel ezelőtt körülbelül 6-osztályos gimnáziumban tanítottam nagyon jó képességű gyerekeket, és ahogy itt az előbb a szünetben beszélgettünk kollégákkal, hát 5-ben, de lehet, hogy már elsőben, másodikban is nyelvtani szerkezeteket tanulnak, 5-ben újra elkezdik, aztán 9-ben, aztán vagy a 6-osztályos gimnáziumban 7-ben is, és 9-ben is, és hát én azt éreztem, hogy már nagyon unatkoznak ezek a gyerekek, és kerestem lehetőségeket arra, hogy hogyan lehet őket fejleszteni, és így kerültem a Diskutával kapcsolatban. Pontosabban akkor még csak a versenyvitával, a Kárkó-Perfél versenyvitával. Itt láttam az egyik diában a Popperféle vita formátumot egy kolléganőtől. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy tehetséges gyerekeket fejleszünk. Csapatok vannak, a kooperációt is, illetve a kutatást is jól fejleszti, a kritikai gondolkodást is, hiszen egyszerre beszélünk, egyszerre gondolkodunk, és a kommunikációs készségeket, a verbális kommunikációt is remek módon fejleszti. És akkor elkezdtem versenyekre járni, itt kérdezték kolléganők, hogy hol vannak ilyen versenyek, nagyon sok helyen egyébként Magyarországon, de még mindig elég szűk a kör, tehát amikor elmegyek egy ilyen versenyre, nagyjából ugyanazokkal a kollégákkal találkozom, pedig nagyon jók ezek a versenyek, sikerélménye van a gyerekeknek, nem OKTV és nem szép magyar beszédverseny, ahol egészen más képességek kellenek, ez a realitás talaján élő gyerekeknek is nagyon jó, tehát a matematikai képességekkel bíró gyerekektől kezdve, egész egyszerűen csak a hétköznapi életben jó, boldoguló gyerekeknek is, gyerekek számára is jól működik, és aztán arra gondoltam, hogy ezeket a jó képességű gyerekeket fejlesztem, de hol vannak a többiek, és az osztályaim javarésze az mégiscsak szakközépiskolába járt, és most is egy ilyen iskolában dolgozom, és hát arra gondoltam, hogy vannak itt olyan gyerekek, akik még ennél is inkább igénylik a foglalkozást, és ők azok, akiket más területen nem tudunk fejleszteni, vagy más versenyeken nem tudunk indítani, de sikerélményre mégis szükség van, és itt, mivel én vagyok az utolsó előadó, szeretném azt a lehetőséget is megragadni, hogy én a Barankovics Alapítványnak is megköszönjem többek között azt a lehetőséget, hogy például az online activity, demokrácia activity-ben is részt vehettünk, illetve hogy egyáltalán vannak olyan civil közösségek, akik fontosnak tartják azt, hogy mi pedagógusok sikerélményhez jussunk, általunk a gyerekek, de azért mindenek ellenére azt gondolom, hogy minden a pedagóguson múlik. Tehát ha mi jól végezzük a munkákat, akkor ez egy jó iskola, ez egy sikeres iskola lesz. Hogyha mi szomorúak és motiválatlanok és kedvetlenek vagyunk, akkor pedig nem. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy léteznek ilyen lehetőségek és ilyen versenyek. És ez az egyik dolog, ami miatt én tulajdonképpen a vitával kezdtem el foglalkozni, vagy a közösségi vitával. A másik pedig a kicsit a rakéta témához visszakanyarodva a gyerekeknek a tulajdonságai. Az, hogy imádnak megosztani, ahogy itt megint hallottuk egy előadásban, imádják, hogyha abban a pillanatban van visszajelzés, tehát a like ezért iszonyatosan népszerű, és minden olyan, ami az ő munkájukat azonnal értékeli. Megosztási kényszerük van folyamatosan, ezt láthatjuk, akik a Facebookon is működünk, hogy mindent meg szeretnének osztani, és hatalmas igényük van a kooperációra, tehát arra, hogy együtt csináljanak valamit, állandóan kapcsolatban vannak egymással, ha bármiféle energiát fektetünk abba, hogy ránk figyeljenek, közben multitasking, tehát pad alatt vagy a hátunk mögött, tehát folyamatosan egymással kommunikálnak. És a közösségi vita pontosan ezt a területet, vagy ezt a szegmest ragadja meg szerintem. Illetve azt is fontosnak tartom, hogy a közösségi vita arra is jó, vagy általában a vita arra is jó, hogy a gyerekek jók is abban, hogy kommunikáljanak egymással, jók is abban, hogy a képi memóriájuk, vagy a képi feldolgozó képességük remel. Egy csomó dolgot sokkal jobban tudnak, mint mi. Ugye az Y generáció, meg a Z generáció sokkal jobban otthon van a modern technika világában, mint mi. És azt gondolom, hogy mindemellett van egy csomó dolog, amit meg mi tudunk megadni, nélkülözhetetlenek vagyunk, hiszen ahogy itt az előbb elhangzott más előadásokban is, tehát tényleg csak ismételni tudom magam, például a helyes morális döntések meghozatalában igenis van szerepünk. Tehát, hogy arra irányítsuk őket, mert hogy gondoljunk arra, hogy a számítástechnika világában hány negatív döntést hoznak meg, játszanak olyan játékokkal, amiben egymást kell vigyezni, játékos formában, sőt, egymással kooperálva kell másokat elintézni egy-egy számítógépes játékban. Tehát egy csomó olyan negatív morális döntést hoznak meg, aminek a helyes irányba terelése az a mi dolgunk, illetve az is nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy hatalmas igényük van az egymással való együttműködése, a társas kompetenciáik mégsem fejlődnek, vagy nem fejlődnek gyorsabban, mint ahogy mondjuk ez régebben fejlődött. Tehát mondjuk ezeken a területeken nekünk feladatunk van, és én most ebben az évben egy olyan iskolában dolgozom, ahol tehát váltottam iskolát, és egy olyan helyre kerültem, ahol a vitakultúrának még egyáltalán nem voltak gyökerei, de nagyon nyitott volt az iskola vezetése és a kollégáim is, és amikor hallottam azt, hogy egészségnapot fognak szervezni a kollégák, akkor én lelki egészség kapcsán arra gondoltam, hogy ebbe a vitamódszerrel gyönyörűen be lehetne kapcsolódni, és tulajdonképpen az, amit most be fogok mutatni, ez ezzel kapcsolatos. Az az iskola, ahol én kerültem, a négy középiskolája közül az egyik ennek a kisvárosnak, ahol tanítok, és a gyerekek szerint ez egy gyenge iskola. Tehát ők úgy gondolják, hogy azzal, hogy ők ebbe az iskolába járnak, ezzel tulajdonképpen valamiféle negatív megítélés alá kerülnek. A gimnáziumok azért előnyösebbek, mert oda a jobb képességű gyerekek mennek, szóval valahogy ők bekategorizálták magukat a legutolsó helyre. És egyébként is azt érzem sokszor, hogy lemondóak a saját jövőjükkel kapcsolatban, és így lelki egészségfejlesztés kapcsán született meg az ötlet, hogy akkor arról beszéljünk, hogy nem csak attól függ a sorsunk, hogy hova születtünk, hanem más dolgokon, más körülmények is, amelyek bennünk vannak elsősorban, és befolyásolták ezt a lehetőségeinket, és ahogy az előző alkalommal elnézést, hogy kapkodok, csak tudom, hogy már nagyon az időnek a végén járunk, úgyhogy próbálok gyorsan beszélni. Hasonlóképpen építettem fel a foglalkozást, mint ahogy itt több foglalkozási tervet hallottunk meg. Tehát először a ráhangolódás, fázisát, aztán utána a téma, szép lassan a téma bevezetését, a feldolgozást és a reflexiót is beépítem minden egyes foglalkozásomban, és akkor egy picikét, csak keveset tettem fel a diákra, mert ezeket a feladatokat meg lehet találni, akár a Kompassz kézikönyvben, amit nagyon ajánlok mindenkinek, a gyerekek fejlesztésére szolgáló, számtalan feladatot tartalmazó gyűjteményez, elsősorban etikai és jogi kérdéseket feszeget, illetve a Demokratikus Ifjúságért Alapítványnak a Gondolkodj 3D-ben című kiadványa, ami szintén megtalálható, mind a két kiadvány megtalálható az interneten. És én azt gondolom, hogy nagyon jó feladatok vannak benne, nem csak a vitafoglalkozásokra, hanem a tanulói alkalmazásra is. Jégtörőnek, illetve csoport szervezőnek két játékot választottam. Egyébként ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy tudnak-e játszani a gyerekek. Szintén beszélgettünk erről a szünetben kolléganőkkel, és igen, nagyon sokszor ez is probléma, hogy valahogy az egymással való játék élőben, tehát face to face, az valahogy egyre nehezebbé válik. Valószínűleg nem játszanak eleget a családban, vagy pont olyan korszakban vannak, hogy már cikis, vagy ezt szép fokozatosan kell a gyerekeknél visszaalakítani, mert hogy a játék az azt hiszem, hogy addig kell kísérjen bennünket, amíg a mese is, tehát a életünk végéig. És az első a játék, amit választottam ide, az az álomfoglalkozás, ügyesebb csoportoknál aliterálva is lehet a saját nevünkkel akár ezt a jégtörőt alkalmazni, vagy ezt a játékot alkalmazni, de tulajdonképpen a végcélre, a céljaink elérésére, arra, hogy vannak álmaink, vágyaink, olyan foglalkozások, amelyeket egyszer szeretnék művelni, még akkor is, ha nagyon távolnak tűnik a cél, de legalább a célt tűzzük ki. A gólamjátékot nem tudom, ismeritek-e, itt lehet látni egy picit belőle, még itt eleinte nehezebben alakul ki ez a össze-vissza helyezzük a székeket, és akkor a szép lassan haladunk egy-egy szék felé, mondjuk mi vagyunk ilyenkor a gollam, először is a tanár, ha nem ismerik a játékot, az a lényeg, hogy mindig az üres székre ülünk, a gyerekek pedig átülnek random módon, az a lényeg, hogy mi ne tudjunk gollamok leülni, és lassan legyen a lehetőség a gyerekeknek kooperálni. Mert hogy közben meg arra is irányítom a figyelmüket, hogy együtt mennyivel könnyebb. Együtt kitalálni egy célhoz a megoldást, nem egyedül nekem csak, hanem keresek társakat ahhoz, hogy a céljaimat hogy tudom megvalósítani. Ez arra is jó. Meg is fogalmazzák egyébként a problémákat, amikor túl gyorsan leülök, vagy amikor már cserélünk és más csinálja, vagy amikor már többször is játszottunk ilyet, hogy bizony, miért nem működik jól egy csoport. A téma a hangolás az a véleményvonallal indult, itt a konkrét témára hangolás. Alul láthatunk tételmondatokat, amelyet be lehet, vagy amit én alkalmaztam ezen a foglalkozáson. Biztosan sokan ismerik a véleményvonalat, használják a tanításban is, akár egy irodalmi mű bevezetésekor, egy bűnbűnhődés témánál, de nagyon sok helyen használható az egyetértek és a nem értek egyet feliratokkal, amit egyébként tényleg célszerű a tanteremben már ott tartani. Az egyetértek, nem értek egyet, inkább egyetértek, inkább nem értek egyet feliratokat, és nagyon gyorsan lehet használni az órán, és úgy véleményre bírni gyerekeket, hogy nem kell jelentkezni, és úgyse tudok egyenként mindenkit meghallgatni, hiszen az idő megvéges. És a gyerekek akkor szépen, ügyesen beállnak egy vonalba, attól függően, hogy hogyan vélekednek. Nekünk, mint tanároknak itt megint óriási a szerepünk, hiszen olyan is van, hogy mennek egy gyerek után, és akkor egyszer csak azt látjuk, hogy az összes gyerek ott áll egy kupacban, nehogy aztán meg kelljen szólalni a vonal mentén véletlenül egyedül álljanak, akkor nekünk kell beállni a másik oldalra, és pillanatok alatt a spektrust váltani. De itt nem is az a lényeg, hogy egy-egy mondatnál feltétlenül egy nagy igazságot fogalmazunk meg, hanem az, hogy megmutassuk a gyerekeknek, hogy hányféle nézőpontból lehet ugyanarra a dologra tekinteni, és az, hogy megtanuljunk sok szempontból, megtanuljunk egy dolgot megvizsgálni több szempontból, és jó döntéseket hozni, ez azt hiszem, hogy többek között a mi feladatunk is, hogy erre a gyerekek figyelmét rávilágítsuk. A reflexiós kört láthatjuk a végén. Én szeretem ezt a reflexiók során azt, hogy látjuk egymást. Még hogyha nem is tud minden gyerek megnyilvánulni, nyilván nagy létszámú osztályokban ez szinte lehetetlen. Tehát nagyon jó valóban az a csoportmunkát értékelő, kis értékelő lap, vagy a karikázós módszer, tehát mindegy, hogy miért alkalmazunk, de ezek a reflexiós körök arra is jók, hogy azt lássuk, hogy körülbelül milyen állapotban vannak a gyerekek. Tehát mennyire tudunk velük gyorsan haladni, vagy még meg kell állni, mert még a csoport nem áll készen, és egy újabb valamilyen oldós játékot kell alkalmaznunk ilyen esetekben. A téma feldolgozás pedig a konkrét téma, már bár egy kicsit már a tételmondatokkal ezt megpróbáltuk megvilágítani, az egyetértek, nem értek egyet véleményvonalban. Én még a véleményvonalnál elfelejtettem, hogy csoportképzésre is remek módon lehet, akár úgy, hogy befordítjuk U alakba, és akkor a nagyon ellentétes vélemények kerülhetnek egy csoportba, vagy úgy, hogy a vonal mentén differenciálunk, és a bátrabbak használhatják a tanórájuk értékelésére is. Tehát, hogy akkor gyerekek, mennyit tanultatok a mai órán? 100%-ban, 0 itt, 100 ott, és akkor ha nem vagyunk annyira érzékenyek a gyerekek véleményére, akár ezt is megpróbáljuk egy-egy tanóránk után. Szóval nagyon sok mindenre jó, minket is fejleszt a véleményvonal. A lépjegyet előrejáték szintén a Kompassz kézikönyvből való, de hát persze meg kell írnunk saját magunknak ezeket a kis kártyákat, és én el is hoztam azt, amit én készítettem, szóval karakterkártyák vannak benne. Albérletben élek, éltek egy kis szobában, anyukád egyedül nevel, vagy a papád fogorvos, szüleid sok időt szennek arra, hogy foglalkozzanak veled. Szóval lehet látni, hogy a merítés az sokféle. Itt mondjuk, hogyha a szolidaritás témát választjuk, akkor lehet természetesen arra karakterkártyákat, tehát a különböző társadalmi csoportokból választani, vagy láttunk az online demokrácia activity táborban is hasonló játékot. Szóval nagyon-nagyon jól lehet használni témára szűkítésre ezt a játékot, és aztán megfogalmazunk állításokat. A gyerekek állnak egy sorban, talán egy picikét lehet látni, mert nem tudom, mert itt picit bekanyarodott a csíkos pólós film. Tehát, hogy állnak hátul egy sorban a gyerekek, elnézést attól, akik ismerik ezt a feladatot, és a gyerekek az én állítás, tehát mondjuk minden hónapban lecserélheted az iPodot, mondjuk ez a mondat, amely a gyerekeknek szól. És ha én nyilván egy fogorvos gyermeke vagyok, aki mondjuk lehet, hogy nem, de vannak menőügyvédek, tehát hogy lehet akkor a csoportra alakítani szépen a lehetőségeket, azt tud egyet lépni előre. De ha mondjuk én az albérletben lakom az édesanyámmal és az öt testvéremmel, akkor nagy valószínűséggel nem fogok lépni. Amit még nagyon szeretek ennél, hogy kiosztani duplán a kártyákat, tehát ugyanazt a karaktert, hogy 10 fős vagy 20 fős csoportnál 10-et elég készíteni. Mert az is nagyon érdekes, hogy egymáshoz képest hogy döntenek. Ugye, tehát van olyan gyerek, akinek akkora az önbizalma, hogy annál, hogy számítanak rád, a barátaid lépnek, lép egyet előre, és lehet, hogy az iPodosnál nem tud, vagy nem tudod, hogy a szüleid befizetnek egy nyelvtanfolyamra, de tud ott lépni, hogy segítek szívesen az elesetteknek, tehát egy csomó helyen fog tudni lépni, és akkor a végén megnézzük mondjuk egy 10-12 kérdés után, vagy attól függ, hogy mekkora a terem, tehát már lehet, hogy a nagyobbat lépő új gyerekek már lesznek, tehát akkor nem tudunk több kérdést bevetni, akkor utána megkérdezgetni. Már a páros viták ki is alakulhatnak a gyerekek között, hiszen nem biztos, hogy egymás mellett fognak állni az azonos karakterkártyát viselő gyerekek, és akkor itt erről egy kicsikét tudunk beszélgetni. Miért jutott el előre? Mert nagyon erősen akartam azt, hogy elérjem a céljaimat. Hát nekem mindenben segítettek a szüleim, és akkor szépen tudunk differenciálni abban, hogy mitől függ az, hogy elérjük a céljainkat, vagy sem. És aztán jön az általam nagyon kedvelt módszer, és ezt irodalom órán is bátran használom, ezt nem tudtam felhasználni, mert picinek találtam utána, de valahogy így kell elképzelni, hogy a tételmondatunk középen áll, a következmény, először a gyökerekkel kezdjük, tehát itt van a problémának az oka, a sok-sok oka, amit a gyerekek kitalálnak és kitöltik. Gyakorlottabb vitázó csoportoknál lehet, vagy olyan csoport, ahol többször csináltuk már, célszerű kis csoportokban elvégezni, és aztán szépen gyurmaragasztóval felragasztják, és a szóvivő odáll mellé, és elmondja, hogy mi mindent látott, vagy mi a csoportnak a véleménye. és a fölülre pedig kerülnek a következmények. Mi lesz akkor, ha nem érem a céljaimat? Mi mindent fogok én átélni felnőttként? Milyen a párkapcsolatom? Milyen szülő leszek esetleg? Milyen munkavállaló leszek? Tehát szépen irányíthatjuk a gyerekek figyelmét arra, hogy a dilemma milyen szegmensekből áll, és miután ezt felderítettük, jön az ő részük, hogy megoldási terveket találjunk ki arra, hogy hogyan lehet ezeket az okokat kiküszöbölni, hogyan tudok én sikeresen működni, és nyilván ilyenkor azt világossá kell tenni, vagy én nekem világossá kell tenni, a feladatnál tennem azt, hogy azokat a tényezőket, hogy mert a tanár nem tanít engem jól, mert nekünk nincs pénzünk, mert én kisebbség vagyok, tehát egy csomó olyan dolog van, amit nem fogok tudni megváltoztatni, egy társadalmi problémát nem fogok tudni egyedül. De egy csomó olyan dolog van, amiben én előre tudok lépni, amiben tudok magamon segíteni, gyűjtsük össze ezeket az erőket, energiákat, és hogyha esetleg olyan a csoport, hogy mondjuk látjuk, hogy nem jól választotta meg a diaszínét, igen, ezt már látom, nem is láthatók a mondatok, igaz? Láthatók valamennyire? Igen, a képernyőben jól mutat. Hát igen, ez a ki kell próbálni mindig mindent, a tanulói körülmények között is gyorsan először. Szóval akkor célszerű ez, amikor, és én azért alkalmaztam ezt, mert hogy tényleg nem csináltam még, csak azokban az osztályokban használom ezt a módszert tanórán, ezeket a típusú feladatokat, ahol tanítok, és nyilván ahol nem jutok be, ott nem. És egy évfolyamnyi gyereket kaptunk, tehát a 11-es évfolyammal végig tudtuk csinálni. Egy kolléganő, a három lelkes kolléganő segítségével, akik részt vettek egy órámon, egy ilyen délutáni foglalkozásomon, megnézték, hogy ez hogy működik. Az ötödik osztályban megcsináltam külön, és akkor így négy osztály tudtunk átfogni ezen a bizonyos egészségnapon. És tehát ott, ahol a gyerekek még tartanak ettől, vagy nem annyira bátrak, ott segíthetünk. És én ezt úgy csináltam, hogy elkészítettem ilyen pici kis lapokra mindegyiket, külön-külön. Ezeket már úgy kiragazgattam a teremben, mikor előkészítettem a foglalkozáshoz a termet, és akkor nézegethették, járkálhattak, gondolkodhattak, és akár megoldási tervként az itt megjelenő probléma megoldások is szerepelhettek. De volt olyan csoport, amelyik annyira ügyesen dolgozott, hogy saját megoldási tervet talált ki, és akkor most jön a legizgalmasabb része, maga a vita. Hallottuk az előbb, hogy nagyon sokféle vita formátum lesz. Én erre a gondolkodó kalapvita formátumot választottam, de nagyon sok jó vita formátum van, és ez hasonlít arra, amit itt közösségi vitaként láttunk. A zöld mosolygós fejecskék, ők azok, akik beszélhetnek. Ők azok, akik megszólalhatnak a vitában, körben ülnek. Mögöttük a csapatuk, akikkel együtt a megoldási tervet kitalálták. A gondolkodó kalap kezdővitázóknak nagyon jó. Első körben mindenki ismerteti a megoldási tervét. Második körben meg kell dicsérni egymást. Tehát mi volt az, ami a szomszéd, vagy a szemben lévő, vagy a másik szomszéd csapatnál a legjobb? Tehát mi az, amit akár ők is választhattak volna megoldási tervként? Aztán jön egy kritikus kör, amikor pedig a gyenge pontokra világítanak rá. Nyilván pici időt mindig hagyni kell arra, hogy a csapat megbeszélhesse a következő részt. És a legvégén indulhat a vita, ami arra megy ki, hogy meggyőzzék a többieket arról, hogy miért pont az ő megoldási tervük a legjobb. És a válaszmódszert szoktam választani. Ez azért van, mert kamasz gyerekeknél arra nevelni őket, hogy egyszerre csak egy beszél. Ezt tudjuk, hogy ez egy kihívás. Ez a fajta vita, ez egyébként egy közösségi vita, a képviseleti vita a konkrét neve. A válaszmódszer ez jó, mert nem akkor sem kell beszélni. És nagyon jók a jelek. Ezt Kis László Roland kollégám, itt van még a Roland név, nem tudom, miért nem látszik, vagy megint én rontottam ezt, szerintem ezt a diát. Ő rajzolta ezeket a kis jeleket, nem akarok idegen tollakkal ékeskedni, és ezeket mi használjuk, de nagyon régóta használjuk ezeket a jeleket, és nagyon jól beválnak az órán. Ha egyetértünk egy véleménnyel, irodalomórán is csinálják a gyerekek, ha egyetértünk mondjuk egy véleménnyel társakéval, enyémmel, nagyon jó érzés nekem is egyébként, amikor így csinálnak a gyerekek, akkor ezt a jelet használják a gyerekek. Hogyha nem értenek egyet, a mellkasuk előtt keresztbe teszik a karjukat. nem kell beszélni, de akár egy szóvivő az órán, akár jelentkező, akár valaki rosszul viselkedik. És a gyerekek kontrollálják rögtön egymást, és azt mondják, hogy nem. Tehát, hogyha mondjuk úgy beszél valaki, vagy olyan megfogalmazást engedett meg magának, ami egymást esetleg sérti, akkor kérdezni szeretnék, a kérdés az a felfelé nyitott tenyér, mindegy melyik kéz egyébként, balkezesek, jobbkezesek, csak az lényeg, hogy a felfelé fordított tenyér, afelé fordítva, akitől a kérdésemet szeretném, a hozzászólása, a mutatóinak a felnyújtása, ami ott látható. És akkor a sima megszólalok, a konstruktív javaslatom van, amikor azt így is szoktuk néha jelenni, de a sima megszólás az pedig lehet ez. És akkor egy kicsi kép arról, hogy ez hogy néz ki. Ez még nem a mostani iskolám, hanem az ezelőtti, tehát ahol 24 évig tanítottam, abban az iskolában, ott lehet látni Mikinek a kezét, ő a kérdezni akar éppen Zolitól, de Zoli el van foglalva azzal, hogy Bencének reagáljon, úgyhogy ő türelmesen várja a sorát a kérdésével, és mögöttük ülnek a csoporttagok, és vesznek részt, és ez látszik a mosolygó arcokon, hogy élvezik ezt a vitát. És akkor van egy tanítványom, aki egyszer valaminek a kapcsán egy cikket írt erről a bizonyos vitáról, és azzal fejezte be, hogy a vita gondolkodásra, vélemény nyilvánítása, mások meghallgatására tanít, és arra is, hogy elég ismerettel kezdjek el vitatkozni, és erről nem nyitok vitát. És ezzel szeretném befejezni. Köszönöm szépen a figyelmet!